Testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint Lukács evangéliumának soron következő részéből, a 21. részből olvassuk.
Mikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillért dobott abba, és így szólt. Bizony, mondom néktek, hogy az a szegény öregasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt. Jönnek olyan napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának. Akkor azt kérdezték tőle. Mester, mikor lesz ez? És mi lesz ennek a jele, hogy ez elkezdődik? Ő pedig így válaszolt. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevembe, és azt mondják. Én vagyok, meg azt, hogy az idő közel jött, de ti ne kövessétek őket. És amikor háborúk zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Azután így folytatta. Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek. Rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. De még ezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek az én nevemben. De ez alkalom lesz néktek a tanúságtételre. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a vétekezésre. Mert én adok néktek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni, vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is. Egyeseket meg is ölnek közületek, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Álhatatosságotokkal nyeritek majd meg a lelketeket. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. Akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, költözzenek ki onnan, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Ezek ugyanis a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva. Jaj azokban a napokban a terhes és a szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre. Kard élre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé, és a pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől, és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony, mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék, mámortól részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. És hirtelen lepje meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld felszínén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Napol a templomba tanított, éjszakánként pedig az olajfák hegyére ment, és ott tartózkodott. De kora reggel az egész nép hozzásietett, hogy hallgassa őt a templomban.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk, és fogadjuk meg belőle mindazt, amire szükségünk van, hogy ne legyünk tanácstalanok ebben az életben. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, hadd áldjunk téged, hogy kezedben tartod a világ történelmét, kezedben tartod népünk történelmét, és kezedben tartod a mi életünket is, egyen-egyenként. Ez a tudás igen magas nekünk, nem tudjuk felfogni, és mégis bizalommal fordulunk hozzád, mert tudjuk, hogy amit te teszel, az azt néped javára teszed, hívő gyermekeid javára teszed, ahogyan az igében is olvassuk, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra szolgál. Urunk, ilyen bizalommal, ilyen bátorsággal hadd forduljunk hozzád, hogy egyre nehezedő életkörülmények között, csapások, megtapasztalása között is hadd lássuk meg, hogy te vagy az Úr, e fölött a világ fölött. Bocsásd meg, amikor mámor részegség, vagy az élet megélhetésének a gondjai megszüntetik vigyázásunkat, és elvonják figyelmünket. Kérünk, hogy mindig készek legyünk, mindig éberek legyünk, mindig rád tekintsünk, ha már egyszer föltekintettünk rád a Golgotán, akkor hadd tekintsünk újra és újra, hogy innen nyerjük az erőt, a kitartást, az engedelmes szívet. Bocsásd meg, amikor engedetlenségünkkel belemerülünk ennek a földi életnek úgymond javaiba, és a mennyei kincsekről megfeledkezünk. Kérünk, hogy emeld föl tekintetünket, és amikor előre nézünk, akkor ne megrémüljünk, hanem éppen, hogy örvendezzünk, mert te vagy az Úr a világ fölött. Kérünk, hogy amit ránk bízol, az engedelmes életet és a missziót, akár családi körben, akár munkatársak között, akár gyülekezetben, akár szerte a világon, azt hálából végezzük, mert amilyen csodát tettél velünk, azt nem tehetjük, hogy nem mondjuk el másoknak. Bocsásd meg azt is, amit ezen a területen vétkeztünk. Kérünk, Urunk, hogy add lelkedet, és add, hogy igédet jól érthessük, és erőt nyerhessünk belőle. Légy közöttünk ígéretet szerint. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Lukács evangéliumának 19. részéből, a 10. versből hirdetem nektek, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 90. Zsoltár 7. versét énekeljük, taníts meg azért minket kegyelmesen. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján Szent Lelkét segítségül kérve üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Írva található a teljes 21. részben, most egyetlen igeverset emelek ki belőle, a 34. verset. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap. Amen. Kedves testvérek, egy évvel korábban, egy egész esztendőn keresztül a végső idők nyomorúságáról és reménységéről szólt közöttünk az ige. Most nem akarom mindezt megismételni, hiszen nem is lehet. Csak összefoglalni azt Jézus beszéde alapján, hiszen Lukács evangéliumának 21. részében a következendő időkről beszél Jézus. Ez az ige két részre osztható az időben. Az egyik nagyobbik része a beszéd elhangzása és a Jeruzsálem pusztulása közötti időszakra vonatkozik. A második nagy rész Jeruzsálem helyreállításától kezdve Jézus visszajöveteléig terjedő időszakra. Tehát a beszéd elhangzásától Jeruzsálem pusztulásáig, aztán majd Jeruzsálem helyreállításától Jézus visszajöveteléig. Ami a Jeruzsálem pusztulása és helyreállítása közötti időt illeti, azt Jézus egy fél mondatban elintézi, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Ebben a mostani igehirdetésben az első időszakról csak röviden szeretnék megemlékezni, hiszen ez már nagyon-nagyon rég múlt történelem a mi számunkra. A közbelső időt éppen csak megemlíteni, egy kicsit elmondva, hogy Jeruzsálem pusztulásától kezdve annak helyreállításáig mi is történt a történelemben, hiszen csak onnan tudjuk a dolgokat. És egy kicsit részletesebben szeretnék szólni arról, ami még előttünk van. Az első rész tehát a beszéd elhangzásától Jeruzsálem pusztulásáig terjedő időszak. Ennek a beszédnek az elhangzásának, beszéd elhangzásának az ideje Krisztus után 30. áprilisának a legeleje, a nagy hét, amikor Jézus sokat vitatkozott a farizeusokkal, az írástudókkal, tanítványait nevelte, tanította, és amikor mutatták neki a templom fogadalmi ajándékait és nagy köveit, mutatták a templom dicsőségét és nagyságát, akkor azt mondta, hogy ebből alig fog megmaradni valami. És valóban így történt, Jeruzsálem pusztulásakor Krisztus után 70-ben, tehát 40 évvel később, szintén valahol ott húsvét környékén, húsvét után nem sokkal történt az ostrom és Jeruzsálem elpusztítása a római hadsereg Titus vezetésével pusztította el Jeruzsálemet. Ez a beszéd elhangzásakor még a 40 évvel későbbi jövő, ezért Jézus 4 előjelet említ meg, hogy tanítványai felkészülten várhassák Jeruzsálem lerombolását. Az első előjel az álmessiások fellépte. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, meg azt az idő közel jött, de ti ne kövessétek őket. A második előjel a háborúk. És amikor háborúk zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Azután így folytatta, nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. A harmadik nagy előjel csoport a földrengések, az ebből következő járványok, és mindennek az eredménye az éhínségek, hiszen a földrengéseket mindig járványok és éhínségek követték. Ezt a 11. versben olvassuk. Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. A 4. nagy előjel a megkezdődő keresztjén üldözés. De még ezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. És van egy 5. teljesen közvetlen előjel, amikor hadseregek veszik körbe Jeruzsálemet, amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. És ezzel Jézus arra figyelmezteti őket, hogy nem lesz menekülés, mint ahogyan annak idején Ezékiás korában volt menekülése Jeruzsálemnek az asszír seregek esetében. Tehát 4 előjel, illetve 5, de az 5. már közvetlenül a pusztulást előzi meg. Álmessiások fellépte, háborúk, földrengések, járványok, éhénységek, keresztjén üldözés és Jeruzsálem bekerítése. A következmény pusztulás, diaszpóra, tehát szétszóratás az egész világon, és Jeruzsálem fölött pogány uralom. Mindez így, ahogyan Jézus mondta, be is következett. A második egy közbenső idő, amelyről a Bibliából nem tudunk semmit, hiszen a Biblia írása Krisztus után 95 környékén teljesen befejeződött. Ami ekkor történt Jeruzsálemmel, azt nem a Bibliából, hanem a történelemből ismerjük. Egy-két mondatban ezt is szeretném összefoglalni. Először római, majd a kelet-római birodalom uralma alatt volt Jeruzsálem. Krisztus után 135-ben a rómaiak leverték a Bar Kokhba lázadást, és utána a zsidók évente csak egyszer mehettek be városukba, hogy a sírató falnál sírjanak. Egyébként az egész város helyén Hadrianus császár római várost épített föl. Krisztus után 638-ban az arab Ómár kalifa hódította meg Izrael földjét, 1099-ben az első keresztes hadjárat, majd 200 évig az egyiptomi mamelukok uralma következett, 1517-ben került Jeruzsálem török fennhatóság alá, egészen 1917-ig, tehát nem 150 éves török uralom volt, hanem 400 éves. Aztán következett 30 év angol fennhatóság, csaknem 20 éves jordán fennhatóság, és 1967. június 7-én foglalta vissza Izrael keleti Jeruzsálemet, hiszen ekkor már Izrael állama létezett. Tehát Krisztus után 70-től 1967-ig, tehát 1897 esztendőn keresztül pogányok taposták Jeruzsálemet. Ennek lett vége 1967-ben, de tulajdonképpen még most sincs vége ennek a taposásnak, mert a templom helyén az Ómár mecset emelkedik, és Jeruzsálem a mohamedánok harmadik szent helye. És most következik a harmadik nagy időbeli egység, ami talán bennünket a legjobban érdekel. Jeruzsálem helyreállításától kezdve, egészen Jézus visszajöveteléig, ez már a mi időnk, vagy az közvetlenül utánunk jövőknek az ideje. Azt lehet mondani, hogy Jézus visszajövetele a küszöbön áll, és ismét említ jeleket Jézus. Azok a jelek, amelyeket az előbb felsoroltam, azok nem bennünket érintettek, hiszen Jézus kortársaira vonatkoztak, hogy ismerjék fel, hogy mikor következik majd be Jeruzsálem lerombolása. De azok a jelek, amelyeket ennél a résznél mond Jézus, az már bennünket érint, hiszen mi élünk ebben a korban. Az első a természeti előjeleknek a csoportja, a nap, a hold, a csillagok, a tengerek zúgása és háborgása, és az egek tartó erőinek a megrendülése. Hiszen így olvassuk, hogy és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje, és akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. Én azt hiszem, hogy ez a mi korunk, talán lehet ezeket az igéket értelmezni, vagy részben értelmezni úgy is, mint azt a jelenséget, amely a környezet szennyezéssel jár együtt, amikor az ózonpajzs már nem véd bennünket a nap káros sugárzásától, amikor valóban beszélhetünk a tenger zúgásáról és háborgásáról, a mindent elöntő szenny áradatról, hogy nincs már jóformán a földön hová menni, ahol ne lenne szemét, amikor elmegyünk kirándulni akár a budai hegyekbe, akkor csak arra kell vigyázni, hogy mibe lépünk bele, nem úgy értem, hogy milyen fáknak a gyökerére, hogy nehogy megbotoljunk benne, hanem hogy milyen dobozba, vagy milyen zacskóba lépünk bele. Olyan sok minden történik ezen a földön, amit természeti előjeleknek lehet tekinteni, akár valóban olyan értelemben természeti előjelnek, ami a földrengésekben vagy más ilyen eseményekben történik, részben pedig olyanokban, amelyet az ember saját maga hozott saját magára. Hiszen például azok az árvizek, amelyek a Tiszát fenyegetik évről évre, azokat egyértelműen az ember okozza, mert letarolta a Kárpátok erdeit, és ezért az esővíz akadálytalanul zuhog lefelé, a Tisza felé, és nincs erdő, amely megtartaná a vizet. De nem csak természeti előjelek vannak, hanem Jézus mond egy példázatot, amelyet lehet úgy is érteni, mint történelmi előjelet. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind, amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Tudjuk a bibliai szimbolikában, hogy a fügefa Izraelnek a jelképe. Az egyik a szőlő, a másik a fügefa. Nem véletlen, ezt többször elmondtam már, hogy amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe virágvasárnap, és egy fügefa mellett halad el, a fügefán gyümölcsöt terem, de nem talál, akkor szól a fügefának, hogy ne egyen többé rólad ember, és a fügefa elszárad. Ez Jézusnak nem egy önkényes csodamutató cselekedete volt, hanem egy jelképes cselekedete, hogy ő, amikor jön Jeruzsálembe, akkor Izrael népén gyümölcsöt keres, a fügefán gyümölcsöt keres, de nem talál, és ezért a fügefa ki fog száradni. Valóban 40 évvel később lerombolták Jeruzsálemet, és ahogy mondtam, 1900 éven keresztül pogányok taposták. De most, amikor a példázatban azt olvassuk, hogy a fügefa kihajt, a párhuzamos részekben Máténál és Márknál így olvassuk, hogy zsendül az ága és levelet hajt, de termés még nincs rajta, akkor ezt érthetjük Izrael országának földi politikai helyreállítására, de még hitetlenségben. Nincs, most sincs rajta gyümölcs. Mert van már Izrael országa, ez az ország nem jutott el a Krisztusban való élő hitre. A zsidók nem jutottak el a Krisztusban való élő hitre, legalábbis túlnyomó többségük nem. Ezért zsendül már az ága, és levelet hajt. Van már Izrael országa 1948 óta, de még mindig nincs gyümölcs. És ezért Jézusnak ezek a szavai ugyan hasonlatként is megállják a helyüket. Tehát nem kell feltétlenül így értelmeznünk, hiszen előjelekről beszél, de érthetjük így is, hogyha értjük a Biblia szimbólumait, akkor így is érthetjük, hogy van már Izraelnek országa, és ez is egy előjel arra nézve, hogy ő jön. És ezt mondja Jézus, nem múlik el ez a nemzedék. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Melyik nemzedék? Amelyik látja az előjeleket. Az a nemzedék pedig még nem múlt el, mert Jeruzsálem elfoglalása az én gyermekkoromban történt. Tehát én még élek, és a testvérek közül sokan élnek, akik ezt történelmi eseményként átélték annak idején. Nem múlik el az a nemzedék, amelyik hallja Jézus szavát, amelyben az előjelekről beszél. És végül elkövetkezik a beteljesedés, Jézus visszajövetele. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Látjuk tehát a három időszakot, ebből különösképpen is a harmadik érdekel bennünket, de az a kérdés, hogy nekünk mi közünk van ehhez. Mi a hívő embernek a dolga? Hiszen az igét mindig azért olvassuk, hogy mit mond a számunkra, hogyan ismerjük meg Istent egyre jobban az igéből, az ő cselekedeteit, szavait, tetteit, de ugyanakkor az ige olvasásnak van egy olyan vetülete is, hogy mindez a számunkra mit üzen. A ma élő hívő ember számára az első dolog, amit üzen ez a rész, Lukács evangéliumának 21. része, az a vigyázás. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Kedves testvérek, mind a két oldal jellemző erre a nemzedékre. Hogy a szívünk ne nehezedjék el mámortól és részegségtől, vannak alkoholisták, akikre ez tényleg szó szerint értendő. De vannak olyanok, akik egy mámoros, részeg világban élnek, amikor teljesen a médiának az uralma alá kerülnek. Hiszen amiről a média beszél, az nem a valóság. Az nem a valóság, az a sztároknak a világa. Amit valóságként tüntet fel, az sem valóság, hanem csak egy számunkra elkészített eledel. Lehet mámorban élni, részegségben élni úgy is, hogy különben fizikailag teljesen józanok vagyunk, de a szívünk az nem jár máshol, mint a plázákban, mint a szórakozásban, hogy soha nem gondolunk másra, és nem vágyunk másra, mert a legfontosabb dolgok, a legvalóságosabb dolgok, az Isten dolgai már olyan távol állnak ettől a nemzedéktől. És a másik oldal is ugyanígy meg tud bennünket kísérteni. Nehogy elnehezedjék a szívünk, így mondja, hogy mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. Na ez az a másik téma, amitől el tud nehezedni a szívünk, amikor azt látjuk, hogy beszélnek ugyan mondjuk 8%-os inflációról, de hát nézzék meg a testvérek a kenyérnek az árát, vagy nézzék meg a tejnek az árát, hát ez nem 8%, nem sokára majd 80% lesz már, nem 8. Egy fél évvel ezelőtt azért még olyan 40-50 forinttal olcsóbb volt a tejnek a literje. Igen, itt vannak a megélhetésnek a gondjai, hogy hogyan is osszuk be azt a pénzt, ami van. Én úgy gondolom, hogy a testvéreket nem fenyegeti az a veszély, akik itt ülnek a gyülekezetben, hogy annyira sok pénzük van, hogy nem tudják hová költeni. Hanem inkább a beosztás a probléma. És ettől is el tud nehezedni a szívünk, ugyanúgy, mint a mámortól és a részegségtől. Mert a szívünk elnehezedése azt jelenti, hogy lefelé húz bennünket ez a téma a föld felé, és nem engedi, hogy fölfelé tekintsünk ahhoz a mennyei atyához, aki tudja, hogy mire van szükségünk. És ha először Isten országát és igazságát keressük, akkor azzal együtt mindent nekünk ajándékoz, amire csak szükségünk van, emlékezzenek a testvérek Jézus hegyi beszédben elmondott szavaira. Hogy ne aggodalmaskodjunk, mert ki tudná az életét vagy a termetét megnövelni, akár csak egy arasszal is. Isten tudja, hogy szükségünk van az ételre, az italra, a ruházkodásra, a lakásra, és azzal együtt, hogy keressük az Isten országát és igazságát, azzal együtt mindent megad, amire szükségünk van ezen a földön. Lehet, hogy nem leszünk gazdagok, de amire szükségünk van, az meg lesz. Ez a két dolog az, ami miatt elnehezedhet a szívünk, a két szélsőség, a két véglet, és olyan nehéz azt a nem középutat, hanem keskeny utat megtalálni, hogy Istenben bízó életet éljünk. Az első tehát a vigyázás. A második, ami a mi dolgunk ezekben az időkben, az imádkozás. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az emberfia előtt. Szüntelenül könyörögjetek. Az imádság fontosságát húzza alá Jézus. Egyrészt imádkozni magunkért, szeretteinkért, gyülekezetünkért, hozzánk közel állókért, hogy Isten őrizzen meg bennünket, testi és lelki értelemben egyaránt. De imádkozni például a felsőbbségért is, az ország vezetőiért is, hiszen Pál apostol azt írja, hogy tartassanak könyörgések és esedezések minden emberért, legkivált királyokért és minden feljebb valókért, hogy nyugodt és csöndes életet élhessünk Istenfélelemben. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy nyugodt és csöndes életünk legyen, hogyha azt akarjuk, hogy majd meg tudjunk állni az emberfia előtt, akkor már csak csupa önzésből is érdemes imádkozni az ország vezetőiért, mert ez feladatunk Jézus szava szerint, és hasznunk is származik belőle. A harmadik ugyanakkor a felegyenesedés. Tehát nem csak vigyázni kell, nem csak imádkozni kell, nem csak el kell tűrni azt, ami körülvesz bennünket, hanem ezt mondja Jézus, hogy amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert elközeledik a megváltásotok. Természetesen itt nem azt a megváltást mondja Jézus, amit ő a kereszten elhozott a számunkra, hanem azt a megváltást, amiről Pál apostol úgy beszél, hogy testünk megváltása. Vagyis amikor Jézus visszajön, és megtörténik a feltámadás, vagy az átváltozás. Azt mondja Jézus, hogy amikor ezeket az előjeleket látjuk, akkor egyenesedjünk fel, és emeljük fel a fejünket. Mert ezek pontosan arról beszélnek, hogy nem a szenny fog bennünket elborítani. Nem a pusztulásé lesz a végső szó, hanem Jézus Krisztusé, aki jön vissza, hogy magához ragadja a világ fölötti hatalmat. Pontosan ezért jön, hogy ő legyen az Úr, ne csak lelki értelemben a szívünkben, hanem testi értelemben is ez alatt a világ fölött. És hogyha ezt várjuk, hogyha várjuk a mi Urunk visszajövetelét, hát hogy ne egyenesednénk fel? Hát ugye eddig meg is görnyedtünk a nehézségek közepette, vagy a lenézés és a gúny közepette, amikor jön vissza a mi Urunk, hát persze, hogy felegyenesedünk. És felemeljük a fejünket, mert tudjuk, hogy ki jön, hogy a mi megváltónk, a mi Urunk, a mi szeretett gazdánk jön, és mi az ő oldalán harcolhatunk. És úgy gondolom, hogy ez a felegyenesedés a mi esetünkben, most itt 2007-ben azt jelenti, hogy bátran hirdessük az evangéliumot. Mert ez az Isten ereje minden hívő üdvösségére. Ne szégyeljük azt, milyen bátran hirdet mindenféle badarságot ennek az országnak akárhány lakója. Olyan badarságokat hirdetnek, hogy ha józan ésszel belegondolnának, akkor elpirulnának. És mi nem merjünk Jézus Krisztusról felemelt fővel beszélni. Hát ő az egyedüli igazi valóság, ővé az egyedüli igazi uralom, még hogyha most ez nem is olyan nagyon nyilvánvaló a világ előtt. Rettenetesen nehéz, de csodálatos időszak lesz ez. És Jézus olyan nagy fontosságot tulajdonított ennek az időszaknak, hogy sok példázatban beszélt erről a várakozásról. Az okos és a gonosz szolga példázatában, a 10 szűz példázatában, a talentumok példázatában, vagy most itt ebben a beszédben a fügefa példázatában. De a legfontosabb sürgető felhívás, ez ugyan itt ebben az ige szakaszban nincs benne, de logikusan következik. Amíg tart a kegyelmi idő, térjünk meg, hogy Jézus Krisztus megváltottjaiként, Isten újjászületett gyermekeiként várhassuk vissza Urunkat. És hogyha már megtörtént az újjászületés az életünkben, akkor irány a misszió. A zsidókhoz írott levél 9. részének 27. és 28. versével fejezem be, mint egy bátorításképpen, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Várd őt üdvösségedre. Amen. A 367. dicséret első versét énekeljük, emeljük Jézushoz szemünk. Magasztalunk téged, hogy felemelhetjük fejünket, és várhatjuk, hogy visszajössz. Hogy tiéd minden hatalom menjen és földön, és mi hozzád tartozhatunk. Kérünk, Urunk, hogy valóban mindannyian hozzád tartozzunk, és hogyha ez már így van, akkor úgy is éljünk, úgy is viselkedjünk, mint akik hozzád tartoznak. Így adja szívünkbe vigyázást, éberséget, könyörgést és felemelt főt adj a szívünkbe és a szánkba a missziónak az üzenetét, az evangélium hirdetését, a kereszt és az üres sír csodájának a hirdetését, és mindazt, amit a mi életünkbe megtettél már. Urunk, kérünk, hogy így vezesd a mi gyülekezetünket a jövő felé, így vezess bennünket a feladataink teljesítése felé. Vezess bennünket afelé, hogy téged és egymást kitartóan és szívből szeressünk. vezess afelé, hogy majd a te dicsőítésednek és az egymással való közösségnek legyen olyan hozadéka, ami tulajdonképpen a feladatunk, hogy menjünk és hirdessük az örömhírt másoknak is. Hívogassunk és menjünk, mert ez a te néped feladata. Urunk, hálát adunk neked mindazért, amit már megcselekedtél velünk, és amit ezután fogsz megcselekedni. Hálát adunk neked ezen a missziói vasárnapon misszióért. Akár legyen az belmisszió, vagy legyen külmisszió, a gyülekezetünkben folyó munka, vagy a gyülekezetünk határán kívül folyó munka, akár mi végezzük, akár mások végezzék, légy áldott érte, Urunk. És kérünk ezért a világért, a te missziódnak a tárgyáért, hogy minél többeket hívjál. Urunk, még tart a kegyelmi idő, de egyszer majd az lezárul. Kérünk, hogy minden gyermeked a tiéd lehessen, még vissza nem jössz. Amen. És Urunk, kérünk, hogy hallgass meg csöndben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassa meg a kórus szolgálatát.
Thank you.
Hirdetem a kedves testvéreknek, amint látják, megterítettük az Úr asztalát, akik felkészültek erre az alkalomra, akik vágynak erre az alkalomra, éljenek vele. Ma missziói vasárnap van, ennek keretében körülbelül 3:45-től előadás és beszélgetés lesz. Újlaki Mátyás és Vikidár Barbara végzős orvostan hallgatókkal, akik indiai kórházi külmisszióba készülnek. Majd ezt követően 1 órakor a már meghirdetett gyülekezeti ebéd következik